Szép napot mindenkinek, én Fehér Marian vagyok, és a napembere ma professzor dr. Vasa László, tudományos és innovációs rektor helyettese a Budapesti Metropolitan Egyetemnek, akit köszöntök, szép napot, örülök, hogy itt vagy, szia.
Köszönöm szépen a meghívást, szia.
És abban maradtunk, ez egy tegezős rádió, a ti egyetemetek pedig egy tegezős egyetem, úgyhogy ezért is fordulhat az elő, hogy mi itt adásban is tegeződni fogunk. És mivel te vagy a napembere, így többet szeretnék rólad megtudni, mint amit olvashatok, és amit tudhatok arról, hogy a tudományos munkád mi. Talán kezdjük azzal, hogy Kisvárdáról, ugye az ország északkeleti csücskéből, hogy igen, vezet az út Gödöllőre, majd Budapestre és a Metúra, miközben egyébként a világban nagyon sok helyre.
Büszke vagyok a szabolcsi származásomra, és sokat adott mind a megye, mint pedig a város, ahol születtem. Egyébként nem csak, hogy ott születtem, de a közelben végeztem még a gimnáziumi tanulmányaimat is, és ez egy kicsit választ is ad arra, hogy hogyan jutottam idáig. Egyrészt azért volt egy kicsit egyenlőbb oktatási rendszer. Most hozzátenném, hogy négy különböző okok miatt négy általános iskolába jártam, és egy falusi iskolában jártam az első osztályt. Szoktam mondani, hogy ha nem oda jártam volna, akkor a mai napig nem tudnék ilyen jól helyesen írni, ahogyan még talán megy.
Mert hogy sokkal kevesebben voltatok,
nem,
tehát kis közösség?
Még akkor talán léteztek ezek az igazi tanítónénik, pedagógusok. Még akkor talán lehet, hogy kisebb is volt az osztálylétszám, meg talán más volt a tanmenet, ami mentén így én nem éreztem stresszesnek ezt a dolgot. Nyilván meg volt egy megfelelő családi háttér is hozzá, hogy a tanulmányokban gondom ne legyen. Édesapám a helyi termelőszövetkezetben volt egyébként agrármérnökként, de főkönyvelő, ugye üzemgazdasági agrármérnök, üzemszervező agrármérnökként, édesanyám pedig adminisztrátor volt egy közeli vállalatnál. De pontosan édesapám munkája miatt azért itt különböző TSZ-ekben dolgozott, és akkor különböző szolgálati lakásokban laktunk. Mindenesetre ugye én 1990-ben végeztem el az általános iskolát, és kezdtem el a gimnáziumot, és itt jön egy ilyen szerencsés egybeesés az én életkorommal, és egy akkori felvilágosult döntéssel a szocializmus utolsó éveinek, ugyanis nagyon fura ezt mondani, de talán több más kutatók is megerősítették, hogy a szocialista berendezkedés az összes hibájával együtt egyre azért figyelt, hogy legyen regionális kiegyenlítés és regionális fejlesztés, ugye ebbe a körbe illeszkedett az, hogy iparvállalatokat telepítettek addig jellemzően mezőgazdasági körzetekbe. Nyilván az iparosítás érdekében, meg hát nyilvánvaló, hogyha a mezőgazdaság is iparosodik, gépesítik, akkor kevesebb munkáról lesz szükség, tehát velük valamit kezdeni kell, ezért majd mennek akkor a bútorgyárba, meg a kábelgyárba, meg a nem tudom én hová. És ebbe a körbe illeszkedett az is, hogy felvilágosult módon eldöntötte az akkori szocialista kormányzat 1986-ban azt hiszem, hogy kétanyelvű gimnáziumokat hoz létre az országban. Ugye most már tudjuk, több száz ilyen van, vagy ilyennek mondott gimnázium van, de ez ekkor az eredeti formájában úgy nézett ki, hogy valóban külföldi tanárokat hívtak meg, és ezeket a gimnáziumokat nem nagyvárosokban csinálták meg, hanem kisvárosokban, illetve akkor még falu státuszú községekben, településeken. Így én például, amikor felvételiztem a Sárospataki angol kétanyelvű gimnáziumba szerettem volna bejutni, igazi központi és egyébként anonim felvételi volt, tehát egy messze menőkig csak az eredményeken múlott, és a második helyen megjelölt nagykálói német-magyar kétanyelvű gimnáziumba jutottam be. Úgyhogy előtte egyébként nem tanultam németül, ugye ez a klasszikus 0. év plusz 4 év, van sok ilyen már az országban, de akkor nekünk még volt tanáraink az akkori NDK-ból, az akkori NSZK-ból,
tehát
Ausztriából.
Abszolút anyanyelvi tanárok.
Igen, az első évben megtanultunk németül, és utána pedig a szaktárgyakat, egyébként az esetünkben földrajz, történelem, fizika, matek, német irodalom, német nyelvtan, sőt még a testnevelés tanár is német volt, vagy illetve osztrák. Ez a gimnázium nekem nagyon sokat adott. Időközben ez a kis, tehát ez a település egy 10 000-es falu volt, város lett, és egy országos beiskolázásnak köszönhetően tényleg Szombathelytől Szegedtől Dunakeszig voltak osztálytársak, iskolatársak, és ez egy nagyon erős összetartozás jelentett, főleg azért, mert nagyon jó kollégium volt, gyakran még hétvégén is bemaradtunk, tehát egy nagyon jó csapat kovácsolódott össze, és nagyon jó tanáraink voltak. És például, hogyha nem a Jakob Geisler nevű középiskolai osztrák tanár lett volna a földrajztanárom, akkor lehet, hogy nem fordult volna az érdeklődésem a földrajz, vagy az utazás, vagy egyáltalán a világ iránt ilyen módon. Tehát én ezt a kétnyelvű gimnáziumot végeztem, és tulajdonképpen emiatt tudtam bejutni egyetemre is az akkori felsőoktatási viszonyok között, hiszen eléggé sok pontot jelentett a felsőfokú nyelvvizsga, ugyanis a mi érettségünk az a C-típusú felsőfokúval legyen értékű, hogyha a 4-esre vagy 5-ösre érettségizünk németből. És így bejutottam az akkori Gödöllői Agrár Tudományi Egyetemre.
És azt az érdeklődést mi hozta meg? Mert pont ezért, amit mondasz, hogy kétanyelvű iskola, a német nyelvű vagy anyanyelvű tanárok, sok mindennek az így megtanulása, akár lehetett volna az, hogy te azt mondod, hogy valahova külföldre mész, lehetett volna bármilyen más
érdeklődésed. Lehetett volna, igen, mentem is egy évet, 17 éves koromban Grazban töltöttem vendég tanulóként. Saját magunknak leszerveztük két barátommal, hogy 93-ban Grazban az egyik legjobb gimnáziumban, a Pestalozzi Bundesreál gimnáziumban egy évet eltöltsünk, és az ottani az teljesen ingyenesen egyébként, de ösztöndíj nélkül, viszont a kollégiumért fizetni kellett, úgyhogy ez azt jelentette, hogy a szüleimnek annyi pénze nem volt, hogy az egész évet kifizessék, de mindenféle úton módon találtunk olyan munkalehetőségeket, ahol annyit meg tudtunk keresni, hogy a kollégiumnak a díját, ami akkor egyébként havonta magyar forintban kifejezve 30 ezer forint volt, rendkívül sok ez 93-ban, hogy ezt megkeressük. Úgyhogy azért az önálló életre, meg az önálló döntésekre ez elég jó rászutatott, ráadásul
hát
úgy jöttem vissza,
hogy akkor a kitekintésre arra, hogy egy idegen környezetben hogy
így
tudsz boldogulni.
Így van, igen. Meg hát látni azt, hogy ugye a rendszerváltás után hogy fogadták a magyarokat, hogyan éltek és működtek a kinti magyarok, akik korábban emigráltak. Tanulságos volt. Meg egyébként azt mondanám, hogy valójában azért ott tanultam meg tökéletesen németül. Uh-huh. Tehát, hogy anélkül azért nem biztos, hogy utána még az egyetem mellett egy szakfordító tolmács képesítést tudtam volna szerezni. Ugye ott egy év után már csak azt kérdezték, hogy Ausztria még tartományából jöttem, mert hallották, hogy van egy akcentus, de azt nem gondolták, hogy nem vagyok osztrák. Ilyen szinten sikerült megtanulni. És különbözeti vizsgával visszajöttem, ami egy újabb kihívás volt, hiszen a nyarat végig kell tanulni, mert nem minden tárgyat fogadtak el mondjuk magyar nyelvtanból, magyar irodalomból nyilván kellett meg magyar történelemből különbözeti vizsgát tenni. És utána ugye érettségiztem és bekerültem a Gödöllői Agrártudományi Egyetemre. Akkor ugye nagyon szűk volt a felsőoktatás kínálata, ugye itt erről szerintem beszélgettetek korábban Bakban Bálint rektorúrral, hogy hát akkor azért a beiskolázási arány sokkal alacsonyabb volt, mint most, és nem volt verseny a hallgatókért az egyetemek között, hanem a hallgatók között volt verseny azért, hogy bárhová bejussanak, meg ugye csak három helyet lehetett megjelölni, stb. És ugye hát én nekem azért annyira sok pontom nem volt, mondjuk matekból és fizikából annyira nem hasítottam, és akkor ezek a tárgyak kötelezően beleszámítottak a pontszámításba, de kicsit kompenzálta ezt a felsőfokú nyelvvizsga és a gazdasági agrármérnök szakra, ami akkor 5 éves, ugye egységes képzés volt, még nem volt a bolognai rendszer. Azt végeztem el, mellette pedig tolmács szakfordító. Hát akkor még teljesen világos elképzelés nem volt, tehát még egyszer mondom, hogy ma megvan az a luxus, hogy egy hallgató oda tud menni tovább, ami érdekli. Akkor pedig oda tudtam tovább menni, mondjuk engem akkor például a jogász. Sokkal nehezebb volt bejutni jogi karra, mint most.
De érdekes, hogy így kellett akkor nézni, hogy ha jól értem, hogy mindegy,
hova csak fel, így van.
Valahova vegyenek föl, hát aztán majd
egy utána bejutottam a gépészmérnöknek is, mert nagyon alacsony volt a létszám, de biztosan tudtam, hogy nem tudnám elvégezni, mert egyrészt nem érdekel, másrészt pedig teljesen alkalmatlan, vagy nem a mérnöki irány vonzott ilyen szempontból.
Tehát most, ez volt igen. Az, ami még valamelyest azt érezted, hogy talán van benne potenciál.
Hát igen, meg végül is mégiscsak vidéki gyerekként lenni, testközelből látom a mezőgazdaságot nekem. Édesapám is ott végzett egyébként az egyetemen, meg én ismertem a háztáji rendszer működését, meg nekem a nagyszüleim ők egyszerű parasztemberek voltak, tehát nekem a egyik nagyapám méhész volt, a másik pedig juhász, és a nagymamány pedig háztartásbeliek, szóval...
Hát egy csomó nagyon értékes tudás van a birtokodban.
Abszolút, így van. És én nagyon örülök, hogy így van, és én ugyanak hát is örülök, hogy láthattam egy másik rendszert, hogy hogyan működik, mert sokkal jobban össze tudom hasonlítani azt, ami ma van azzal. Anélkül, hogy azt dicsérném, csak hogy tudok mihez viszonyítani.
Mert hogy ezt azért mondhatjuk, nem, hogy a parasztgazdálkodás az ma már nem létezik.
Hát igen,
abban az értelemben véve.
Ahogy... Sok ok miatt már nem létezik, igen. Sok ok miatt nem létezik, leginkább a birtokok koncentrációja miatt. Ugye most már a parasztgazdálkodás azt jelenti, hogy akkor a beülök a traktorba, vagy pedig lassan már kiküldöm a távirányítású gépet, és megoldja a feladatot, és mondjuk 1500 hektár nem köti le két mezőgazdaságban dolgozó, illetve mezőgazdaságból élő embernek a teljes évi munkaidejét, és az 1500 hektár az pedig már rendkívül nagy területnek számít Magyarországon. Tehát ilyen formában eltűnt. Persze vannak még azért a pár 10 hektáros gazdák, ahol inkább az önellátás dominál, de koncentrálódik. És akik pedig kicsik voltak, azok vagy ott hagyták, vagy pedig már meghaltak. Ugye itt azért az egy a doktori disszertációm a családi gazdálkodásból írtam, úgyhogy ilyen szempontból egy darabig azért én még követtem ezeket a dolgokat.
Ugye azt mondtad, hogy ami érdekelt, az mondjuk a jog lett volna, de oda nem vettek volna föl. Valaha gondoltál arra, hogy ezt az álmot még beteljesítsd, vagy itt kaptál annyit, hogy utána...
Nem, nagyon érdekes, ez a legjobb példája annak, hogy egy 18 éves ember, fogalmazunk úgy, mert már nem gyerek, már talán felnőtt. Nem érezném magamat kiteljesedve, úgy érzem jogászként, nem, de nem tudom megmondani, lehet, hogy éppen egy sikeres ügyvéd lennék, és ugyanígy élvezném az életet, mint most. De nem bánom egyáltalán, hogy nem jogász lettem. Akkor ez egy nagyon vonzó szakma volt, most már kevésbé találom annak, és még akkor sokkal kevesebb jogász volt, tehát sokkal jobbak voltak a munkaerőpiaci perspektívák ilyen tekintetben, de én úgy érzem, hogy az én habitusom ez, amit csinálok, és az, amivel álltam meg egyébként, amiket megéltem, ez sokkal közelebb állt. Ez sokkal színesebb, talán úgy is fogalmazhatnék.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, dr. Vasa Lászlóval, aki a Budapesti Metropolitán Egyetem tudományos és innovációs rektor helyettese. Zenélünk és jövünk vissza.